Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 2017-ben ítélet vasárnapján az ige hirdetést egy történettel fejeztem be, aminek egy szomorú aktualitása volt, egy akkori esemény. Most ezzel a történettel szeretném kezdeni. 2017-ben Londonban kigyulladt egy hatalmas nagy toronyház, és az ott lévők a tűz fogságába estek. És egyszer csak a 9. emeleten megjelent egy édesanya, aki kétségbeesett helyzetében azt kiáltotta a lent lévőknek, hogy ki fogja dobni a kisbabáját az ablakon, mert semmi esélyük nincs a túlélésre. Meg is történt, kidobta ezt a kisbabát, és elindult a zuhanás. Az a zuhanás, ami születésünk óta ott van a mi életünkben is. Talán nem ilyen gyorsan, talán nem ilyen megrázóan, de zuhan az ember élete, aminek a vége egyszer a becsapódás lesz. És ez a becsapódás, ez nem más, mint az ítélet, ha ott önmagunkban egyedül kell megállnunk. Mert nem lehet más következménye az ember földi életének, mindazoknak a bűnöknek, mindannak a sok mindennek, ahogy itt a földön élt. De a kisbaba nem csapódott be. Mert egy férfi csodával határos módon elkapta. Talán most 7-8 éves lehet. Van-e ilyen reménységünk? Megtörtént az életünkben az, hogy mi is tudjuk, hogy bár zuhanunk és becsapódás lenne az életünkbe, de valaki vár minket a becsapódás előtt. Valaki megakadályozta már a becsapódást, a kérdés az az, hogy ezt elhisszük-e és elfogadjuk-e. A kisbaba, Istennek hálásokat nem tudott tenni ez ellen, belehullott egy szerető, irgalmazó, őt megóvó kézbe. Mi emberek sajnos sok mindent tudunk tenni azért, hogy kikerüljük ezt a kezet, és óhatatlanul is a becsapódás legyen a vége. Pál apostol a tesszalonikaiaknak ír, és arról szeretne írni nekik, és azt szeretné a szívükre helyezni, hogy van egy Isten, aki megvéd minket, van egy Isten, akinek a szerető karjaiba érkezhetünk, akkor, hogyha egyszer a mi szívünk is utolsó dobban. Így hallgassuk most meg azt az igét, amit Anyaszentegyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelében, a 4. fejezet 13. versétől a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondom nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Kedves testvéreim, ha van olyan terület az emberiség életében, a modern technika és minden egyéb fejlődés ellenére, ahol félelemmel vagyunk, tudatlanok vagyunk, az mindenképpen a halál és a halál utáni élet vagy nem életnek a kérdése. Mi lesz utána? Kérdezik nagyon sokan, és egészen megrázó az, hogyha le kellene írni a leggyakoribb választ, akkor az szinte biztos, hogy ez lenne. Ki tudja, nem jött onnan vissza még senki. Legtöbbször ezzel találkozunk, ezzel a mondattal. Ez van ott az embereknek a szívébe, és különböző vallások, különböző egymásnak ellentmondó módon próbálják ezt az űrt betölteni, próbálják megmagyarázni, hogy mi lesz oda át. Valaki ilyen hedonisztikus paradicsomban hisz, mások az állandó újjá születésben. Rengeteg elképzelés van az emberek életében. Próbáltam beleélni magamat egy római birodalomban, azon belül Kis-Ázsiában élő tesszalonikai embernek, egy görög kis-ázsiai embernek a gondolkodásába. Milyen lehetett az ő képük a világ végéről, vagy az életük végéről? A görögök ugye a Hádészról beszéltek, hogy a Hádész vár a holtakra. Hádész eredetileg az alvilágnak az istene volt, később már ezt a helyet is így hívták, az alvilágnak a szinonimája lett. Hádész volt az egyetlen isten, akinek nem avattak nagy szentélyeket, és nemigen tartottak ünnepeket sem. Sőt, az emberek még a nevét sem szerették kiejteni, nehogy magukra vonják az isten figyelmét. Ne emlegessük Hádészt, mert biztos észrevesz minket, és elvisz magával. Ha azonban áldozatot kellett neki mégis bemutatni, akkor csak fekete állatot áldoztak Hádésznek. Hát aki ebben hitt, ez nem volt egy olyan túl reményteljes jövő. Rómában az Elíziumról szóltak. Az Elízium az egy olyan csodálatos, az Elízium mezők olyan csodálatos hely volt, ahová az istenek várták a kiválasztottaikat, a hősöket, a bátrakat és a nagyokat. Ha valaki visszaemlékszik a Gladiátor című filmre, ott a csata előtt, a film elején Maximus ezzel biztatja a katonákat, ha már azt érzed, hogy nem fáj semmi, akkor az Elíziumban vagy, ahol minden rendben lesz. Valaki már lehet, hogy egy picit érezte az Elíziumot, mondjuk ha Párizsban járt, hiszen a Saint-Élysée elnevezése innen van. Egy kicsit én is éreztem, mert nekem volt egy Citroën autóm, ami Élysée volt a neve, az is innen kapta a nevét, ez a Élysée, de ez azért ennél egy sokkal szűkebb körnek jár, mert még Párizsban bárki sétálhat, itt az Élysée az csak egy kiválasztott embereknek lévő egy hely volt, ami nagyon szép, de oda nem mehet be akárki. És mi jutott az átlag embernek? Egyiptomban tudjuk, hogy szerencsétlen átlag emberek ilyen kis bábúkat faragtak, elnevezték maguknak, és hogy valami reménységük legyen a túlvilágra, ezeket elásták a piramisok közelébe, hogy hát, ha így rájuk is valami vetül abból a csodából, ami egyszer a fáraókat érni fogja, amikor istenként majd újra feltámadnak. Szerencsétlen embereknek a középkorban nem nagyon volt mibe kapaszkodniuk. Nem véletlen, hogy Catullus, az egyik római költő a következőt írja: a napok lenyugodhatnak és felkelhetnek, de a rövid életünk egyszer lehanyatlik, csak az aluvás megszakíthatatlan éjszakája marad. És a tesszalonikaiak ebben nőttek fel. És azt gondolom, hogy nem véletlen a ókornak az a fajta hedonizmusa, ami sokszor megjelent, hiszen annyira reménytelen volt sokak számára a halál utáni élet, hogy úgy voltak vele, hogy most élvezzük ki, amit még lehet, örüljünk annak, aminek még lehet, mert utána valami egészen szomorú hely vár ránk. És ha nagyon őszintén nézzük, akkor Ószövetség népe sem különbözött sokban ettől. Ha konkrétan csak az Ószövetséget nézzük, a Seorról szóló leírásokat, mint az árnyaknak a helye, valami ilyen ború, sötét föld, ahova nem olyan nagyon igyekeztek azért az emberek a holtaknak a helyére, nem nagyon írja körül ezt az Ószövetség, hogy pontosan micsoda, de ez sem volt valami csodálatos hely. És itt vannak ezek a tesszalonikaiak, akik egyszer csak találkoznak a kereszténységgel. Megtérnek, elindulnak a hitnek az útján, és valami nagyon fontos dolgot vesz észre Pál apostol, hogy ti nagyon jól tudtok már bizonyos dolgokat, de még tudatlanok vagytok a feltámadással és az örök élettel kapcsolatban. Ugye ezt a szót használja, hogy nem szeretném, hogy tudatlanok legyetek. És most hagyj húzzak alá valami fontos dolgot. Ez mindannyiunknak szól. A megtért hívő ember nem lesz egyből mindentudó, nem lesz tökéletes tudású és tökéletes életű ember. Ahogyan időre van szüksége az erkölcsi érzékünknek is, hogy a megszentelődés útján az Isten alakítsa, formálja, egyre inkább tudjunk az ő útján járni, ugyanígy változik és ugyanígy kell, hogy formálódjon a mi teológiai látásunk is. Igen, a tesszalonikaiak nagyon jó keresztények voltak, de még a halál és az örök élet kérdésében nem voltak biztosak sok mindenben. És Pál azt mondja, hogy most beszéljünk erről, mert ez nagyon fontos. Hadd mondjak egy példát, ugye ma van Luther Márton születésnapja, 1483. november 10-én született, és ő ugyanezen a folyamaton ment át. Ha megnézzük a 95 tételt, akkor a 95 tétel még nem a teljes reformációnak minden tanítása. Sőt, a 95 tétel idején Luther még nem tagadta a purgatóriumot. Nem azt mondta, hogy nincs, hanem azt mondta, hogy nem a búcsúcédulák által lehet megszabadulni. Maga írja a 95 tételből a 25-be, amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyanolyan hatalma van bármely püspöknek vagy lelkésznek a maga püspökségében, illetve gyülekezetében. Tehát nem az a kérdés, hogy van-e purgatórium, hogy miként lehet belőle szabadulni. És azt mondja, hogy ezt ugyanúgy egy gyülekezetben is lehet, ha az ember hisz Jézus Krisztusban. És nekünk is nagyon fontos, és ne szégyeljük feltenni a kérdéseinket, akár a halállal, örök élettel kapcsolatban, hogy mi az, amit még nem tudunk, mi az, ami még nincs ott valóban a mi eszünkben, de még inkább a mi szívünkben. Ezért mondja Pál, nem szeretnénk testvéreink, hogy tudatlanok lennétek az elhunytak felől, mert most még azok vattok, hiába vattok jó keresztények, de még tudatlanok vattok. És ott volt a kérdés a tesszalonikaiakban, hogy mi jön ezután? Ugye azt mondja Pál, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Ugye látszólag az volt a kérdésük, hogy mi lesz azokkal, akik már meghaltak, de Pál nem erre válaszol. Mert tudja, hogy benne van az a kérdés is, hogy velem mi lesz. Mert amikor Pál válaszol, és a jövőről beszél, és az elragadtatásról, akkor a saját jövőjükről beszél, és nem a múltjukról. Nagyon sokszor a mi kérdéseink, ami talán másnak szól, sokan vannak-e, akik üdvözülnek, alapvetően azt mondja, hogy az a kérdés, hogy te üdvözülsz-e. Lehet, hogy sok minden érdekel, de mi valóban máshogy tesszük fel a kérdést, de ez nagyon-nagyon személyes a mi számunkra is. És itt jön egy nagyon fontos dolog, és ezt szeretném, ha megjegyeznétek. Van 6 fontos állítás, és a tesszalonikaiak a 6-ból 5-öt nagyon jól tudtak. A 6. hiányzott nagyon-nagyon. És erről ír Pál. Mit tudtak a tesszalonikaiak? Tudták azt, hogy Krisztus élt. Nagyon jó. Krisztus meghalt. Ez is nagyon jó. Krisztus feltámadt. Ezt is tudták. Mi élünk. Ezt tudták. Mi is meg fogunk halni. Ezt is tudták. És itt, most nem mutatom a 3-at, inkább így mutatom, itt nem jött meg az, hogy a 3-kkal, hogy Krisztus feltámadt, összekapcsolják a saját feltámadásukat is. Az összes többit hitték, de a kereszténységnek az a központi üzenete, és ezt teszi Pál is, hogy összekapcsolja Krisztusnak nem csak a halálát, a feltámadását is, a mi feltámadásunkkal. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. És azt mondja Pál a tesszalonikaiaknak és nekünk is, hogy itt nem két külön valóságról van szó. Nem szabad szétválasztani a kettőt. Mert Krisztus azért halt meg és azért támadt fel, hogy ez a mi életünkben is valóság legyen. A korintusi levélben írja Pál, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hogyan tudjátok ezt a kettőt külön választani? Valóban Jézus feltámadása egy egyszeri esemény volt a történelemben, de a történelem végén ez minden hívőre kiterjed. Lesz feltámadás, mondja Pál, és nekünk is lesz feltámadásunk. Ez nagyon jó. De alapvetően ez még azért aggódásra adott okot a tesszalonikaiaknak is, mert jó, lesz feltámadás, de akkor tényleg egy valóság az ítélet is. Ugye említettem Luthert, Luther hitte, hogy lesz feltámadás, de rettegett az ítélettől. Hiába tudta, pont azért félt. Azt mondta Luther, bár ne lenne, bár tűnnénk el inkább. Mert ha lesz feltámadás, akkor Isten ítélő széke elé fogok állni. És érdemes megnézni akár a filmbe azt a rettegést, ami ott van az életében. Ha valaki hitt egy igazságos Istenbe, aki igazságosan fog ítélni, az pont Luther volt, és ez rettegést hozott az életébe. És ezért folytatja Pál apostol, hogy nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mert sokszor ez oda vezet, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. És itt ebben a reménység szóban jelenik meg az, hogy nekünk valahogy erre az egészre másképpen kell néznünk. Nem úgy, mint akik azt gondolják, hogy a koporsóig terjed az embernek az élete, és utána valami rettenetes dolog jön. A keresztény ember a jövő által meghatározott ember, és az ereje a reménységben van. Római levél 8. fejezetében ezt írja Pál, mert üdvösségetek reménységre szól. És hadd mondjak valami nagyon fontosat. Azt mondtam, hogy sok mindent egyre tisztában látunk a teológiából is, a Szentírásból is. A reménység is egy olyan dolog, amiben lehet előre haladni, és lehet erősödni, és lehet tanulni. Persze vannak alapból optimistább és pesszimistább emberek, de általában az alapvető emberi optimizmus az nem ugyanaz, mint a keresztény reménység. Ugye az ember most félig van a pohár, vagy üres, vagy teli, ez nem erről szól. Az emberi optimizmus egy nagyon jó dolog, de a keresztény reménység az nem egy magától érthetődő dolog. Pál apostol pont a római levél 5. fejezetében írja, sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Megpróbáltatás, álhatatosság, kipróbáltság, és azt mondja, hogy ezek szülik a reménységet. Ha átéled azt, hogy ilyen küzdelmek között veled van az Isten, ha átéled azt, hogy akár gyászolsz, de meg tud szólalni az Isten igéje, és nem úgy gyászolsz, mint a pogányok, ahogy Pál apostol mondja, akkor erősödik az embernek a reménysége. És való igaz, hogy itt a reménység alatt ne egy ilyen emberi reménységre gondoljunk, amit ha nem tudjuk, hogy mi lesz, de azért reméljük, hogy valami jó kisül majd belőle, ez egy sokkal erősebb dolog. Hogy igen, tudom, hogy az én életem egészen máshova megy. Hogy idézzem újra a Luthert, nem is Luthert, hanem Luthernek az élethelyzetét, amikor ott áll Wormsba 1521-ben, akkor azt mondja, hogy lelkiismeretem Isten igéjéhez kötött. Hát hagyj kérjem ugyanezt, hogy a mi elmúlásról való gondolkodásunk pedig legyen mindig a reménységhez kötött gondolkodás. Ne önmagába. Nagyon sokszor és ez nem titok, mert ugye nem ugyanazok az emberek hallgatnak, de vannak olyan szófordulatok, amiket szinte minden temetésen fontosnak tartok elmondani. Az egyik ilyen az, amikor ott állnak egy urnánál, és azt mondom, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez az, aki meghalt. Ez az, ami itt marad belőle. Nem ennyi az emberi élet, ami belefér egy kis dobozba, és elviszi a szél, ha valahova kidobják. És emberi módon persze mondjuk azt, hogy ez egy lelkipásztor, ilyen segítség, hogy mindig azt javaslom, hogy az urna elé tegyenek egy fényképet, már egy kicsit személyesebbé válik talán, hogy nem azt a urna dobozt látják. De itt nem csak erről van szó, hogy hát ott egy fénykép, akkor így könnyebben elhordozzuk, hanem valami egészen másról. Hogy nem az urnát kell nézni, hanem valóban egészen máshova kell nézni. Nem tudom, miért jutott most eszembe, és azt sem tudom, hogy miért van ez bennem, de egy jó pár éve az Úristen a szívemre helyezte azt, hogy valamikor, nem tudom mikor, vagy hát ha valaki ebbe szintén indítatást kap, hogy valamikor egyszer olyan jó lenne a kispesti evangélikus temetőbe, oda ravatalozóhoz kitenni egy keresztet. Vagy valamit, ami a feltámadásról szól. Ilyen önmagát marcangoló, ijesztő főnix madarat látunk mindig, amikor kijövünk a ravatalozóból, és tudom, hogy távol, mindig mondják a sírásokat, a keresztnél fogunk elfordulni, ott van egy kereszt, de valahogy ezzel szembesülni, vagy ez jelenjen meg, hogy ne csak a ravatalozó, mindig olyan sötét van ráadásul, és alig látok, ott kezdtem ezt szemüveget hordani, hogy egyáltalán lássak, hogy nem ez a vége. Nem erről szól a mi reménység, nem azért vagyunk ott, hogy valakit csak elkísérjünk és elbúcsúztassunk, hanem pont arról beszéljünk, hogy igen, van folytatás. És mennyire érdekes, amikor a folytatásról beszél Pál, akkor még ő se tudja teljesen. Én hiszem, hogy nagyon jó az a forgatókönyv, amit leír, az elragadtatásról. De ő azt gondolta, hogy ezt ő még megéli. Ő annyira várta vissza Krisztus, annyira biztos volt benne, hogy ez a mi időnkben meg lesz, hogy így írta ezeket a sorokat, mert felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és Isten harsanája, maga az Úr pedig alászáll a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkről. Kevés szó van az elragadtatásról a Bibliában, ez az egyik ilyen központi hely. Ez egyszerűen arról szól, hogy egyszer, ha eljön a világ vége, akkor nem kipusztul a föld, hanem lesznek emberek, akik élni fognak. És akik élni fognak, azokat Isten valami egészen különleges módon fogja átváltoztatni ebbe a megdicsőült testbe, és egy szempillantás alatt azok az emberek Krisztussal lesznek. De ez a forgatókönyv nem teljes, és erről még nagyon röviden hadd szóljak, hiszen ennek része, amit már mondtam, az ítélet is. Jézus földi életében kész tényként beszélt arról, hogy van ítélet. Ezt sokan próbálják ma már relativizálni, meg máshogy érteni. Az ítélet egy kőkemény valóság. Ha nem lenne az, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Ha valami ilyen kis egyszerű dolog lett, vagy máshogy meg lehetett volna oldani. Hát pont azt a rettenetes büntetést, amit az ítélet miatt kaptunk volna, azt hordozta el. Ennyire súlyos dolog. De az első keresztények, amikor erre gondoltak, akár ítéletre, akár világvégére, vagy bármilyenre, akkor nem aggódással tették ezt. Jelenések könyvének a utolsó mondatait olvasom. Így szól az, aki ezekről bizonságot tesz. Bizony hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Így szól az, aki ezekről bizonságot tesz. Bizony hamar eljövök. Ezzel fejeződik be. Mert ők azt mondják, hogy bár csak már itt lenne. Pál apostol is azt várta, hogy bár csak már itt lenne. És miért volt ez az életükben? Mert valami történt zuhanás közben. Volt egy ember, nem tudjuk hány éves volt, sokak szerint nagyon idős volt. Valószínűleg idős volt, mert az, hogy valaki a nagy tanács megbecsült tagja legyen, az nem lehetett 20 éves, de egy idős ember volt. Egy idős ember volt, aki ugyanazzal a hihetetlen tempóval zuhant a becsapódás felé, mint bárki más. Amíg egy este nem beszélt Jézussal, és nem látta meg, hogy valami egészen más. Az ítélet és az életnek az értelme. Sokan kitalálták, hogy a Nikodémusról van szó. Mit mond Jézus Nikodémusnak? Aki hisz Jézusban, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet természetesen már sajnos most megkezdődik az emberen, de egyszer válik majd véglegessé. És miközben véglegessé válna, a beton és a zuhanás között ott van az Isten, aki azt mondja, hogy én megőrizlek téged. Te már nem vagy ítélet alatt itt a földön. A végére hagyjak egy kis gyakorlati útmutatást is. Mit kell tennünk? Jézus, amikor arról beszél a hegyi beszédben, hogy hogyan történik majd a szétválasztás, a következőt mondja: nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem egy egyszerű mondat, de így szól. Az utolsó nap nem teszi értéktelenné és nem relativizálja az utolsó előtti nap magatartás formáit és cselekedeteit. Lesz az utolsó nap, de nagyon nem mindegy, hogy előtte hogyan élünk. Ma is sokan táplálkoznak Isten igéjéből, és elveszik Isten kegyelmi idejét, mégis az egyik keresztény ember élete növekedő, fejlett, erős, hasznos, áldásos lesz, míg a másik keresztény ember élete fejletlen, gyenge, haszontalan és silány marad ugyanolyan körülmények között. És azok az emberek vagyunk, akik igen, sajnos zuhanunk, ott van ez az életünkben, de mi már tudjuk, hogy egyszer, ha ez a zuhanás véget ér, nem a betonba csapódunk be, hanem Istennek a szerető karjába. Oda fogunk megérkezni. És mivel azt mondtam, hogy a mi keresztény hitünk az egy jövő által orientált hit, ad-e ez nekünk erőt? Tudunk-e valóban boldog lenni? Tudunk-e valóban felszabadultan hálából szolgálni ezért? Mert az Isten ennyire szeret és megment minket. Ezért fontos, hogy tudjunk megerősödni a hitben, és megerősödni a reménységben, és ezért fontos, hogy mindezt a témát a következő két istentiszteleten még tovább tudjuk folytatni. Amen. Imádkozzunk. Úgy Istenünk, megrázó tényleg ez a kép a kis csecsemőről, de nem veszük észre, hogy olyan megrázó ebben a földi életben minden embernek a sorsa. Mert nem tudjuk, hogy mikor dobban utolsót a szívünk, és nem tudjuk, mikor kell megállni te előtted. És nem tudjuk azt se, hogy arra az alapra, amit tőled kaptunk, arra mit építettünk a hétköznapokban, a szeretetünkkel, vagy éppen szeretetlenségünkkel, türelmünkkel, vagy éppen türelmetlenségünkkel, kedvességünkkel, vagy éppen gyilkos indulatainkkal. Urunk Istenünk, erősítsd meg bennünk azt, hogy mi tiéd vagyunk nem csak életünkben, hanem halálunkban is. És add, hogy ennek a öröme áthassa az életünket, a hétköznapjainkat. Amen.